Második könyv, Lail. Első fejezet. Amikor először hallottam Lail lágy zengésű nevét, azt hittem valami előttem ismeretlen istennőt, talán éppen Eruát tiszteli így egy távoli nép. Menevi, mondta ki, bitámi ifjú királya, és vágyakozón sóhajtott hozzá. Menevi szerette a szép asszonyokat. Tulajdonképpen mindent szeretett és mindenért lelkesedett. Lényét legjobban ez a két tulajdonság jellemezte. Pontosabban a lelkes birtoklása mindannak, ami a szeme elé került, amire rátehette a kezét. Látogatása első percétől nem fogyott ki a lelkesedésből. Utubara a kikötőpartján kezdte, Numda kertjein folytatta, aztán sor került a Deli legényekre, Orsú íjászaira, Eru a papnőire, majd Tamizis írnokaira, Pilagu hajóira. Nem maradt ki belőle Upatu udvariassága. Ilyen palotamesterre vágytam egész életemben, isteni barátom. A vén csikorgó Enninu varázslatos keze. Túni sófőző tudománya. Az én embereim hitvány kontárok hozzá képest. És a gyógyítás házában folyó munka sem. Ha az ember Menevit hallgatta, már pedig nehéz volt mást hallani, ha ő ott volt, úgy érezte, hogy Avana Habamu égi országának földre szállt darabja, ahol minden jó, szép és csodálatos. A felügyelőim félistenek. A város népe jámbor és dolgos, de csupán azért, hogy ezzel örömet szerezzenek nekem, imádott uralkodójuknak, hiszen ebben az áldott, gazdag és hatalmas országban a szálfák maguktól gördülnek a városba a bárkán lejtőiről, a bányák kövei súlytalanul és engedelmesen simulnak a falban kijelölt helyükre, és a halak türelmetlenül várják, hogy Avana halászai végre hálót bontsanak. Ó, Lail, suttogta Menevi átszellemülten, és Numda, Pilagu meg Pechnemel ráborintottak. Kiről beszélsz, isteni barátom? Kérdeztem az uralkodókat illető megszólítással. Upatu még érkezése előtt gondosan kioktatott. Menevi bocsánatkérő mosolyjal nézett rám. A legnagyobb udvariatlanság olyasmit szóba hozni, amiből kiderül a másik isteni barát tudatlansága. Upatu zavarában fél lábát felkapva, aranyzsinóros sarujának szélével bokáját kezdte dörzsölni, miközben dühös pillantásokkal biztatta Pechnemert, segítse már ki isteni urukat a kínos helyzetből. Ha szabad kérdésedet kijavítanom, isteni barátom, felelte Menevi, nem kiről, hanem miről. Lail a tengerpart gyöngye. Nem ezé, hanem amelyik oda áthúzódik, Gurru végtelen birodalmának északi határán. Az Abanok országának legszebb kikötője. Házai roskadoznak az aranytól. Egyetlen kis utcája gazdagabb, mint az én hitvány városom. Legutolsó kis viskója pompásabb, mint az én palotám. Oda gyűlik az északi part minden kincse, s ha kertjeit erre a partra terítenénk, akkor egyetlen illatos dúslombú ligetben sétálhatnánk Avanától Belisúig. És milyen tüzes bor terem azokon a lejtőkön, micsoda asszonyok vannak! Támogatásra számítva kacsintott a három főemberre, akik a királyi kegyet sűrű helyesléssel hálálták meg. A testvérpár és Pechnemer járt már Lailban, és nem fogytak ki a város dicséretéből. Érdekelt is, bosszantott is, mit beszélnek egymásnak a távoli tájakat megjárt emberek cinkosságával, nagyokat nevetve, félmondatokból is megértve egymást. Alig mozdultam ki Avanából, az a néhány rövid látogatás Demgálnál már nem elégített ki. Esra végén indulhattam csak, és igyekeznem kellett, hogy Nanúr forrósága előtt újra a városban legyek. Ismerős volt már az út, a fensík egyhangú fűtengere, a kíséret célozgatásai orcsura. Az unalomért és a bosszúságért egyedül Demgál személye kárpótolt, aki olyan igaz barátom lett, amilyen Menevi, éreztem, nem lehet soha. Pedig főembereim, Numda kivételével, rajongtak érte. A vendéglátás ürügyén hatalmas tivornyákat lehetett tartani, a palotába rendelve Erua istennő zenészeit, költőit, táncoslábú papnőit. Ilyenkor a gyógyítás házának legtávolabbi szobájába tértem aludni, de még oda is felhallatszott a kacagás, a lantok pengése. Elhatároztam, soha nem veszek részt ezeken a lakomákon, de ha mélyebben magamban néztem, be kellett vallanom, sajnálom, hogy nem lehetek ott, hogy régóta szándékosan elkerülöm mindazt, ami személyes életem öröme lehetne. Ugyanolyan bálványt csináltál magadból, mint Mazu, gondoltam, és ezen szégyenkeznem kellett. 10. éve múlt, hogy Avanát szolgáltam. Az utolsó 7 év, a vas korszaka alatt, zavartalan békében és egyre növekvő gazdagságban. Amit csak akartam, minden az enyém lehetett, és hatalmamban már régen osztoztak a tanács főemberei. Pechnemer leromboltatta régi házát, és olyan palotát építetett a helyére, hogy minden parti városban emlegették. A kereskedőt leghamarabb a hegyi ember Tarkumi irigyelte meg, de palotája mellett a következő évben már ott épült Pilagújé is. Mesdú háza látszólag szerény volt, mert a katona a kertjéért bolondult, ezerféle virágot, gyümölcsfát gyűjtött és nevelt, nehéz aranykarikákért messze földről hozatta a ritka palántákat. Inimma és Orcsú a fegyverek házában laktak, azt díszítették arannyal, ezüsttel, és ha Upatu nem piszkálja Utubara hiúságát, lassan a palota maradt volna a legszegényesebb épület a városban. Numda feleségével, a szótlan és szürke Mitisúval beköltözött a palota két csendes kis szobájába, mert ahogy nekem megmondta, nem érezte magát otthon öccse hivalkodó palotájában, amely a szülőházuk helyén épült. Örültem, mert így közel voltunk egymáshoz. Sokszor megesett, hogy nem üzentem érte, hanem magam mentem fel hozzá. A palotamester jobban ragyogott az aranytól, mint egykor Avatella, aki már csak a tanács üléseire járt be a palotába. Talil pedig az ezüstöt és a gyöngyöt kedvelte. Gyöngyberakású ezüst íróvesszőket használt, haját ezüstpánttal szorította halántékához. Tamizis viszont előkelőségét éppen azzal hangsúlyozta, hogy semmiféle ékszert nem viselt. Hófehér köntösei azonban a legfinomabbak voltak, amit valaha is ezen a parton szőttek. Házában külön takácsokat tartott, akiknek ez volt az egyetlen dolguk. Ezekben az években egyébként a város legelfoglaltabb emberei éppen a takácsok és a szappanfőzők voltak. A legegyszerűbb földműves is több ágyékkötőt és szappant használt, mint más város előkelői. Ezért sok olyan vonását hajlandó voltam megbocsájtani a gazdagságnak, ami nem tetszett nekem. Így érkezett el a viking indulásának 10. évfordulója. Guru papjai úgy gondolták, semmivel sem tudnák hűségüket jobban bizonyítani hozzám és a 10-es számrendszerhez, mint hogy sokszoros pompával ezt ünneplik meg, és nem a 12-et. A tanács örömmel kapott az ötleten. Kiváló alkalom a hatalom és gazdagság fitoktatására. És elhatározták, olyan ünnepet kell rendezni, hogy az egész partvidék évtizedek múlva is emlegesse. Mikor a fülembe jutott, mire készülnek, közbeléptem, de későn. A tanács meglepő önállósággal, ennek máskor nagyon örültem volna, meghívta nevemben Belisszú és Bitámi királyait, és éppen arra készültek, hogy a többi városba is követeket küldjenek. Szerencsémre Amirita, aki a szoros szájánál elpusztult Ravakot követte Belisszú trónján, sajnálkozva visszautasította a meghívást. Legkedvesebb királyi emberét küldi az ünnepségre, üzente, de ő nem jöhet, mert beteg és öreg ember. Ravak tanítványa, gondoltam, és örültem, hogy nem jött. A legkedvesebb királyi ember pedig, akit küldött, úgy elveszett Menevi ragyogásában, hogy már a nevére sem emlékszem. Bitámi fiatal királya volt tehát az egyetlen uralkodó az évforduló hosszantartó, fényes és végtelenül fárasztó ünnepségein. Igyekeztem jó lélekkel végigcsinálni, mert éreztem, nagyon megbántanám őket, ha nem ünnepelhetnének kedvükre, nem is annyira engem, mint inkább azt a hatalmat és bőséget, ami a város akkori életét jellemezte. Sokszor elgondolkoztam azon, hogy akaratlanul mégiscsak Mazu művét építettem tovább, hiszen már ő is megkísérelte, hogy Avanát a többi parti város fölé emelje, ha más eszközökkel és más céllal is, mint én. Belisszú és Anaim Habamu papjai révén már nagyrészt a hatalmában voltak, és a viking itt tartózkodása alatt indított támadást Bitami ellen. Bízott benne, hogy a viking puszta jelenléte akkora félelmet kelt majd a megtámadott város lakóiban, hogy ellenállás nélkül behódolnak. Tévedett, mert a hadigályák tépetten, csúfos kudarccal tértek vissza. Igaz, hogy Csúba nem gondolt megtorlásra, legalábbis az ő uralkodása alatt nem. Csúba, akárha díszben nevelkedett volna, minden alkalmat megragadott hatalma erősítésére, városának gazdagítására. Másoktól hallottam, hogy bár nem szívlelte mazut, halálát könnyezve siratta. Néhány év előtti támadását úgy ítélte meg, hogy arra mi földi emberek kényszerítettük, és Ravakkal szövetkezve készült a bosszú álló szent háborúra. Ezekről a dolgokról már részletesen beszámoltam. Azért beszélek róluk most újra, mert Avana belső életének rendeződésével párhuzamosan egyre többet kellett törődnünk a partvidék ügyeivel is. Avana növekedése, a vas birtoklása megváltoztatta kapcsolatunkat a többi várossal. Irigyeltek, tiszteltek, vonzódtak hozzánk, vagy gyűlöltek bennünket, aszerint, hogy előnyös vagy kedvezőtlen függőséget hozott számukra ez a változás. Sajnos ezt akkoriban nagyon felületesen ítéltem meg, és lehetséges következményeit is. Mereven csak azt tartottam szem előtt, hogy béke legyen, ne érhessen támadás bennünket. Ebből következett, hogy még a tanács megalakulása előtt a városon kívül eső ügyeket Pilagura és Pechnemerre bíztam, ami pedig ezekből a katonákra tartozott, azt Inimma intézte. Úgy gondoltam, hogy Pilagú gyakorlatiassága, Pechnemer kiváló információs hálózata és a vad vezér mozgékonysága a legjobb biztosíték a váratlan, meglepő támadások elkerülésére. Ők hárman a tanácsban is megtartották ezt a szerepüket. A különböző városok követei gurru idején megjelentek Avanában ajándékokkal, a királyok köszöntő üzenetével. Ezt mi természetesen hasonló módon viszonoztuk. Untam ezeket a ceremóniákat, bár tudtam, szükség van rájuk, ha békét akarok, és főként, ha rendszeresen hozzá kívánok jutni azokhoz a nyersanyagokhoz, amelyeket máshonnan kaptunk. A partvidéken nem volt szokásban, hogy a királyok egymást látogassák. A városok, Bitámi kivételével, nagyjából egyforma erősek voltak. A fejlődésnek abban a szakaszában, mikor néhány év rossz termése, 10-20 halászbárka pusztulása, egy nagyobb vesztett tengeri csetepaté nehezen behozható hátrányba sodorta volna bármelyiket. Néhány apró öblöt leszámítva nem akadt több művelhető földterület a keskeny parti sávban, ezért egy kismértékű terjeszkedés is csak valamelyik szomszéd rovására történhetett volna. Jóformán állandó feszültség lappangott a városok között, és a királyokat a gőgön és a féltékenységen kívül a félelem is visszatartotta egymás látogatásától. Könnyen megeshetett volna, hogy míg valamelyik szomszédnál vendégeskedik, egy másik város hajósai támadják meg a városát, vagy talán éppen a vendéglátás fordul úgy, hogy a házigazda fogja ott, örökre. Pechnemer ötlete volt a királyok meghívása, és ezzel, mint elmagyarázta, kettős célja volt. Egyrészt neki, mint kereskedőnek, mert minden palotai tisztsége ellenére halála órájáig az maradt, fontos volt, hogy a városok közötti békés kapcsolatok minél szorosabbak legyenek. Másrészt titokban az Aban birodalom példája lebegett a szeme előtt. Ott volt szokás, hogy a kisebb fejedelmek tisztelgő látogatást tettek a nagy királynál, és ezt még akkor is a függőség látszatát keltette, ha valójában önállóak voltak. Sokszor az is megesett, hogy az ilyen látogatások alkalmával kötött szerződések idővel a birodalomhoz láncoltak korábban független országokat. Mert, mint Pechnemer mondta, nem minden király tudja, melyik út vezet a hatalomhoz, és a főemberek mindenütt megvesztegethetők. Az én hibám, hogy e mondatának legalább a második felén nem gondolkoztam el, ha az elsőhöz már semmi érzékem sem volt. Persze, igazságtalan volnék, ha azt mondanám, Menevi megvesztegette főembereimet. Már azért sem tehettem, mert nem volt hozzá elég gazdag. Veszélyesebb játékra biztatta őket. Hiúságukat, nagyra vágyásukat tüzelte, és végül ez hatásosabb volt, mintha aranykarikák százait ajándékozta volna nekik. Ugyanakkor azt sem állíthatom, hogy Menevit szándékosan rossz akarat vezette, még kevésbé, hogy Avana trónjára vágyott. Talán éppen ő volt az, aki főembereinél sokkal világosabban látta a vaskorszak igazán nagy lehetőségeit. Sajnos anélkül, hogy a veszélyeit is felmérte volna. De hát korának embere volt, és a veszélyeket akkoriban én is inkább csak éreztem, mint láttam. Menevi első látogatásakor úgy tűnt, hogy Pechnemer elképzelései igaznak bizonyulnak. Az évforduló ünnepségeinek befejeztével Menevi nem csak lelkesedett, hanem szövetséget is ajánlott. Nem akartam ünnepeit fényét, isteni barátom, elhomályosítani kérésemmel, mely számodra bizonyára terhes, mert mit is jelenthet tehernél egyebet egy ilyen szövetség a te nagy és dicsőséges városodnak? Míg Menevit nem ismertem, azt hittem Pechnemer és Upatu a szóvirágok bajnokai. Hogyan is lehetne, folytatta, szövetség a bárány és ura a pásztor között? Hogy mégis szóvá teszem, arra sugárzó kedvességet bátorít fel, remélve, hogy nem taszítod el magadtól azt, aki nem szövetségesed, hanem sokkal inkább tanítványod kívánna lenni neked, aki mindközött a leghatalmasabb és legbölcsebb király vagy. Szerencsére idővel sikerült valamivel egyszerűbb beszédre szoktatni. A szövetség kereskedelmi részletei előnyösek voltak. Pechnemer ezúttal is megmutatta, mit ér, de én ennél többre értékeltem Menevinek azt a kérését, mellyel a tárgyalások végén állt elő. Engedd, isteni barátom, hogy magammal vigyem két főemberedet. Szeretném, ha a hatalomnak és a bölcsességnek a fénye, ami Avanát beragyogja, az én városomban is világítana. Őszintén meghatódtam, és bántott, hogy eddig félreismertem Menevit. Tanulni akar tőlem. Ez engem igazol. Érdemes volt felborítani Avana istenektől megszabott rendjét. Kikre gondolsz, isteni barátom? A hadvezérek legbátrabbikára, Inimmára. Nevére minden katona szíve megdobban végig a parton, aki pedig ellenséges szándékot forgat gyomrában, az reszketni kezd, mintha Nanur forrósága költözött volna a csontjaiba. Mint Avanának a te dicsőséges uralkodásod előtt, nekem is sok bajom van a hegyi emberekkel és dísz kalózaival. Tudom, ha a te vezéred csak egy évet tölt nálam, bennünket sem mernek megtámadni többé. Nem féltem attól, hogy azok a katonák valaha is harcolni mernének Inimma ellen, akiket ő egyszer a kezébe kapott. Inkább azon töprengtem, van-e jogom a szegény bitámi legények életét megkeseríteni, akiknek sejtelmük sincs, mi vár rájuk, ha engednek királyuk kérésének. Inimmának Avanában nem sok dolga akadt. Legfárasztóbb óráim az utóbbi években azok a meddő viták voltak, amelyekben engem szeretett volna rábírni a hadsereg fejlesztésére. A tanácsban sem volt szerencséje, a katonák élelmezésének kérdésében mindenki egyaránt fukarnak bizonyult. Inimma örülhetett, ha évről évre legalább azt sikerült kiharcolnia, hogy nem csökkentették a hadsereg létszámát. Elmész, Inimma? Kérdeztem. Ha elengedsz, isteni uram, egy év múlva 2000 új katonád lesz. Kínos csend borult a trónteremre. Inimma nyilvánvalóan hűségét akarta ezzel bizonyítani, Menevi azonban másként is értheti. A szövetség bitámival nekünk nem olyan fontos, de ha már végigjátszottuk a több napos tárgyalás szertartását, hiba volna az utolsó pillanatban ellenségként megválni Menevitől. Menevi szívből felnevetett. Ne botránkozz meg szavain, isteni barátom, nekem éppen ezért kell Inimma. Épp így nyíltan mondja majd meg Humuvának is, hogy hiába tartja magát nagy hadvezérnek, vén semmire kelő bolond csupán, aki csak aranyozott páncéljait tudja napjában háromszor is cserélgetni. Tudtam, hogy Menevi csak oldalági rokona volt Dzsubának, és az Avana öblében elszenvedett vereség zűrzavarát kihasználva nem egészen világos körülmények között ragadta magához a hatalmat. Habamu papjai még évekig mindent elkövettek, hogy vele szemben saját jelöltjüket segítsék bitámi trónjára. De szavai szerint a hadsereggel is gondjai vannak, neki is megvan a maga avatellája. Aggódva néztem körül, nincs-e a trónteremben az öreg. Veszélytelen ugyan, de minek megbántani? Engedd el velem, isteni barátom, kérlelt Menevi. Hallhattad, hogy Inéma hitet tett melletted. Bitámiban is a te dicsőségedet növeli, mert igazat mondott. Az a 2000 katona a tiéd, hiszen szövetségesek vagyunk. És ki lesz az, aki ellen tud állni a két város egyesített hadseregének? Nem láttam értelmét, hogy tovább kéressem magam, mikor mindenki számára kedvezőnek tűnt ez a megoldás, a bitámi harcosokat leszámítva. Vidd hát magaddal, isteni barátom, ha ezzel örömet szerzek neked. És ki a másik? Kincstárod fénye, az írások és számok mestere, Talil. Azt akarom, hogy az én palotámban is úgy írjanak, úgy számoljanak, mint a tiédben, hogy ne csak erőd, hanem bölcsességed is, világossága is szétáradjon bitámiban. Ha a királyi méltóság engedi, legszívesebben megöleltem volna Menevit. Ez a földi civilizáció győzelme. Bármennyire örültem azonban, Talilról nem mondhattam le. A raktárakban végzett munkáját még valahogy nélkülözni lehetett, de az ő kezében futott össze a város egész diplomáciai levelezése. Pechnemer fontosabb értesüléseit ő rótta agyaktáblákra avanai nyelven, de földi ABC-vel. Azt hiszem már mondtam, hogy ez volt kettőnk titkos írása. És tanított is a gyógyítás házának iskolájában, éppen ő volt a fő segítségem. Nem, Talil marad, még ha szeretne is menni. Fáj a szívem, isteni barátom, hogy kérésedet nem teljesíthetem. Békében élünk, ezért engedhetem el veled Inémmát, aki a háború mestere, de Talil munkája olyan, hogy távol léte gyengíteni Avana fényét, és ezt te sem kívánod tőlem. Vidd el valamelyik tehetséges tanítványát, és én biztosíthatlak, nem csalódsz benne. Számolni, írni, mind úgy tud, akár Talil. Menevi megtagadta volna természetét, ha egyből elfogadja ajánlatomat. Alkudozott, könyörgött, hogy legalább egy negyed évre mehessen Talil, vagy csak pár napra, még guru idejének vége előtt erős kísérettel visszaküldi. De nem engedtem. Végül beadta a derekát, és csak azt kérte, hogy akit magával vihet, az ugyanúgy öltözhessen, ugyanolyan gazdagon díszített ezüst íróvesszőket használhasson, mint Talil. Nem esett jól beismernem, hogy kissé túlértékeltem királyi barátomat, de nem hagytam elrontani az örömömet és Meneviét sem. Nagylelkűen kijelentettem, hogy természetesen engedélyezem, sőt azt is, hogy az írástudó öltözékét, ékszereit és íróvesszőit a palota kincstárából ajándékozom. Már csak azért is, ezt nem mondtam meg Menevinek, mert Nesri, akit Talil ajánlott, tehetséges volt ugyan, de szegény. Örültem, hogy Talil rá gondolt. Képességei érdemessé tették, hogy Avana tudományának egy részét képviselje bitámiban. És a jövőre is gondoltam, mert láttam, mennyivel másként voltak képesek dolgozni, nehéz kérdésekben véleményt mondani azok, akik sok földet bejártak, idegen népeket, szokásokat is megismertek. A 10. évforduló ünnepségeit éppen a meghívott vendégek miatt nem Nanúr közepén rendezték, amikor a viking valóban felszállt az öbölből, hanem Gurru elején, amikor a hajózási viszonyok a legjobbak voltak. Menevi azonban egészen az évnegyed legvégéig Avanában maradt. Így módjában volt még Taridért és a Naunikért is lelkesedni. Ez a lelkesedés egyébként igen hasznosnak bizonyult számára, mert Tarid mogorván ugyan, de megígérte, szót emel érdekében Mekridurnak és Demgálnak, ha tehetik, a jövő évben ismét küldjenek marhákat Bitámiba is. Tarid rossz kedve valahányszor Avanába jött, mindig fokozódni látszott. Orcsú ugyan nem kerülte a találkozást velük, de semmibe vevése annyira nyilvánvaló volt, hogy ezt Tarid egyre nehezebben viselte el. Közömbös vagy kizárólag Avanára tartozó dolgokról Orcsú még hajlandó volt néhány szót váltani. Miest azonban a Barkanon túli életre terelték a beszélgetést, Orcsú felállt és búcsú nélkül otthagyta őket. Tarid nem tudta, hogy Orcsú tőlem és Pechnemernek a vasszállítmányokat kísérő embereitől olyan dolgokról is értesül, amiről magának Taridnak sincs tudomása. Demgál mostoha anyja néhány éve meghalt, és látszólag béke volt a nagy nauni síkságokon. Mekridur és Demgál közös tanácskozásokba hívták a szálláshelyek vezéreit, és Mekridur mindenben elismerte féltestvére királyi jogait. Orcsú nevét azonban most sem lehetett kiejteni, és a hatalom várományosa, Ottagal, egyre mélyebben süllyedt az erjesztett italmámorába. Az idő Mekridurnak dolgozott, és mert kibékült, Demgál tehetetlen volt. Mégsem volt tehát minden rendben a Barkanon túl, de Orcsú úgy gondolta, hogy ezt éppen Tariddal nem fogja megtárgyalni. Orcsú viselkedése miatt Tarid meggyűlölt engem is, és arra számított, nekem okoz bosszúságot, ha Bitámival is kereskedni fognak. Tévedett, mert a palota raktáraiban évek óta tonnaszám halmozódott a konzervált marhahús. Már régen gondolkoztam azon, megbeszéltem Demgállal, a marhák helyett is inkább vasércet, faszenet küldjön. Végül Menevi majdnem itt ragadt Avanában. A viharisten ugyanis kerek 10 nappal korábban érkezett. Északnyugati széllel jött, ami nagy ritkaságnak számított, és szörnyű vihar zúdult a partvidékre. Fákat csavart ki tövestől, a hirtelen megáradt patakok embereket sodortak magukkal. 2 pásztorgyereket a tojásnyi jégeső vert agyon. A tengeren a pusztítás még nagyobb volt. Egyedül Avana 8 nagy halászbárkát vesztett. Hogy a többi város hajósai közül hány lelte halálát, az csak találgatni lehetett. A 4. napon, amikor a vihar valamit csendesedett, Pilagút kiküldtem az öbölből 4 hajóval, válogatott legénységgel, hogy aki még él, próbálják megmenteni. Öngyilkos vállalkozás volt. 1 hajót a szoros külső szájánál azonnal a sziklákhoz vágtak a hullámok. Az őrtorony emberei húzogálták ki az életben maradottakat hosszú kötelekkel, mert a másik 3 hajó nem merészkedhetett a part közelébe. Pilagú azonban az a fajta hajós volt, akinek tudásánál és vakmerőségénél csak a szerencséje nagyobb. 2 nap múlva, megtépázva, szakadt vitorlákkal és több mint 50 hajótöröttel imbolygott be a kikötőbe a 3 hajó. A tenger még nyugtalan volt, Pilagú mégis azt ajánlotta Menevinek, azonnal induljon. Tengerész ösztöne azt súgta, hogy ekkora vihart nem követhet azonnal egy második, de ha megvárják, míg a tenger teljesen megnyugszik, könnyen útközben szakadhat a nyakukba Esra újra felé lett haragja. Menevi hajósai nem lelkesedtek az ötletért. Inkább hagyják itt a bárkáikat, ajánlották, és gyalogosan térjenek vissza Bitámiba. Avanában szívesen vigyáznak rájuk a következő hajózási évadig, amikor érte jöhetnek. Láttam, Menevi nem csak a hordszékek kényelmetlensége miatt húzódik ettől a megoldástól, hanem szégyenletesnek is tartja. Hamar elterjedne a szóbeszéd, hogy Bitámi királya fél a tengertől. Menevi már nem idegesített annyira, mint az 1. napokban, de még egy egész hosszú évnegyed a társaságában, különösen mikor az embert a szakadó eső a palotába zárja, határozottan ijesztőnek tűnt. Szövetségesek vagyunk, isteni barátom, és ezért felajánlom neked azt a hajóst, aki nem fél Esra haragjától. Igyekeztem, hogy a királyi stílus szikornyáit használjam, miközben segélykérő pillantást vetettem Pilagúra. Rendelkezz a hajósok legbátrabbikával, Pilagúval. Ő baj nélkül hazavíz Bitámiba. Nehéz volt megítélni, hogy Menevi öröme vagy Pilagú büszkesége volt-e nagyobb. Minden esetre mindketten boldogan vállalták az utat. A hálálkodásokkal és fogadkozásokkal teli búcsúzkodáson igyekeztem minél hamarabb túlesni. Sajnálkozva sürgettem őket, hogy sietni kell, hiszen Esra ereje mégiscsak nagyobb, mint Pilagú hajózási tudománya. Másnap a Bitámi hajók úgy követték Pilagú új vitorlával felszerelt viharvert bárkáját, mint félénk kisbárányok az anyjukat, ha a bozótból farkasok rémületes szagát lebbenti feléjük a szél. Épségben eljutottak Bitámiba. Pilagúnak azonban a fejébe szállt a siker, és még többet akart. Nem várta ki a következő kedvező időjárási hullámot, hanem a Bitámiak ámulatára azonnal kifutott a kikötőből, egyenesen neki a közeledő 2. viharfrontnak. Csodák csodájára elvitorlázott Anaim, sőt még Belisszú előtt is, olyan viharban, mikor még a szorosoktól védett öblök vizének mozgásán is érezni lehetett, hogy mi tombol kint a nyílt vizen. A hullámverés végül mégis a parthoz szorította, de még ebben is szerencséje volt. A fekete forrás közelében csapta a sziklafalhoz egy óriási hullám, és csupán 3 legénye veszett oda. mikor a kimerültségtől és az éhségtől félholtan a dombokon keresztül bevánszorogtak a városba, mindenki ünnepelte, mert előtte hajós ember ennek az útnak a tized részét sem tette meg Esra idején. Én azonban kegyetlenül leszittam az ostoba hősködésért. Köteleztem, hogy a kincstár helyett ő maga fizesse az özvegyeknek járó kártérítést, és megmondtam neki, ha hajózni akar, építessen új bárkát a saját pénzéből. Én másik hajót nem adok neki. Igazam volt, akár az oktalanul elpusztult emberekre, akár a város érdekére gondolok. Ezúttal azonban a jövő azt bizonyította, hogy hibát követtem el, amikor megbántottam Pilagu hiúságát. Pilagu más volt, mint Numda. Sokszor csodálkoztam, hogyan lehet édes testvérek között ilyen nagy különbség. A hajós addig lovalta bele magát sértettségébe, míg végül arra a megállapításra jutott, ítéletem újabb bizonyítéka annak, mennyire nem vagyok alkalmas az uralkodásra. Elvégleg, hogyan lehet egy hajóból és három ember életéből ekkora hűhót kavarni, mikor ezen az áron aránylag olcsón szerezte meg a hízelgő jelzőt, ahogy attól fogva emlegették, Pilagu, aki dacolni mert Esra viharával. A hajózás sokat fejlődött az elmúlt évek alatt. Nem csak Pilagu, de több más kapitány is bátrabb lett. Régen nem tisztelték már Erua évnegyedének babonáit, és lassan, lépésről lépésre kitapasztalták, milyen módszerekkel játszhatják ki Nanur szellőtlen forróságát. Könnyebb, karcsúbb hajókat építettek, két-háromszorosára növelték a vitorlák felületét, s így elfogták azt a szárazföldön soha nem érezhető leheletnyi légáramlatot, ami a parttól pár kilométerre lágy, alig észrevehető ívbe domborította a vitorlákat, és a hajók, mintha szellemkéz vezetné őket, csendesen siklottak a hullámtalan, tükörsimaságú tengeren. Egyedül már csak Esra viharait tisztelték. Igaz, Pilagu éppen ezt a tiszteletet kezdte ki legutóbbi kalandjával, és ilyenkor a kikötőbe szorulva átvizsgálták a hajók minden eresztékét, bronzszögét. Letört részeket pótoltak, új árbócokat ültettek a régiek helyére, amelyek már elégszer állták ki a dühött szelek cibálását, és a szurkos tömítések legapróbb sérülése sem került el a figyelmüket. A tengerről lecsapó szél szétkergette a város házai között a szurtos üstök alatt égő tüzek füstjét, melyeket vitorlákból készített sátrak védtek a napjában többször is lezúduló esőtől. A hajóépítő környéke gőz és füstfelhőkbe burkolózott. Ebből a párából hajnaltól alkonyatig kihallatszott a fejszék és kalapácsok csattogása, az ácsok és hajóépítőmesterek kiabálása. Ennyi év alatt sem tudtam határozottan eldönteni, szeretem-e a viharisten évnegyedét. Soha nem láttam olyan mélységesen kék eget, mint Esra idején, mikor egy-egy hatalmas vihar lesöpörte róla a legapróbb felhőrongyot, és a tengeren a legtávolabbi hullám tarajának vakító csipkéjén is úgy tűnt, hogy egyenként meg lehetne számolni a levegőbe pattanó vízcseppeket. Ha pedig a Barkant néztem, a hegység erdőborította bozoncos gerinceivel, és mögöttük a sziklás csúcsok méltóságteljes sorával, mintha az éjszaka megindult volna, 4-5 óriásokhoz méretezett lépés, és a hullámokba szorítja a dombok oldalán aggodalmasan lapuló házakat. A levegő tiszta volt és hűvös. Az egyenletesen erős szél körülölelte az ember testét, olyan lendülettel, hogy néha kedvem lett volna kitárt karral szembefutni vele, hát ha engem is magasba ragad, mint a hullámverte parti szirtek között halászó nagy madarakat. Szebbek voltak ezek a pillanatok Erua áradó puha ragyogásánál, amelyben mindig vegyült egy csöpnyi szomorúság, mert egyedül voltam. Azután a viharisten megbánta, hogy örömet okozott. A látóhatár széle alól fekete felhősárkányok kúsztak elő. Az északi szél őrjöngeni kezdett, vége volt a varázslatnak. Esra tombolt, zúgott, villámokat haigált, eső ostorával belemart a termőföldbe, tépte a fákat, az öbölben összeborogatta még az erősen lerögzített bárkákat is, párája bekúszott a házakba, megnyírkosította a ruhát, ráült az emberek mellére és folytogatta őket. Vad volt és eszeveszett. Csak gyűlölni lehetett ilyenkor. Mire körülbelül a 80. naptáján kifulladt és csendesebb legény lett belőle, már mindenki torkig volt változatosságával, és szabadítóként válta Eru a kegyelmét, hogy virágfüzérekből font kötelével megbékjózza majd. Valahogy így írták meg az évszakok változását a templom költői, de ezúttal nem rugaszkodtak messze a valóságtól.